ceng pur ceng, minta dal, u ceng, minta dal, u ceng, minta dal. Cereng pintui ide se zai is nici ce mi vai.
Frank, vagy dollár, lira vagy jen, csak bőven legyen, csak bőven legyen. S ha márka nincs, hát fontos a font, hisz bárki bármit mond.
Hol pénz van, nincsen gond.
Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívást, és gratulálok az alapítóknak ez a mindenképpen népszerű és nagyon hasznos kezdeményezéshez. Remélem, hogy megtalálom a bizalmat. Különösen aktuális volt a telefonhívás, hogy ezt az előadást meg tudom tartani, hiszen a nyári hetekben fejeztem be pénzről szóló átfogó könyvemet, és ez az előadás ennek a könyvnek egy rövid kivonata. 2000 és 2003 tavasza között 30-40%-kal estek a világ tőzsdéi, és ennek eredményeként több mint 10 000 milliárd dollárral csökkent a befektetők vagyona szerte a világon. Ennek a számnak az érzékeltetése véget is érdemes tudni, hogy nagyságrendileg megegyezik a világ legnagyobb gazdasága az Egyesült Államok teljes bruttó hazai termékével egy adott évben. Eddig nagyon sok előadást hallottak, történelemről, társadalomtudományokról, biológiáról, fizikáról, vallásokról. Most mindenről lesz egy picit szó, egy sajátos szemüvegen keresztül, a pénz szemüvegén nézve. Vannak, akik azt mondják, hogy a tőzsde az egy kaszinó, semmi más, mint néhány spekuláns, hatalmas meggazdagodásának vagy bukásának a helyszíne. Ezzel szemben vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy a tőzsde a gazdaság legfontosabb intézménye, és a szerepe alapvetően az, hogy leképezze a gazdaság fejlődését, és hosszú távon ezért érdemes itt befektetni. Hogyha a táblázatra pillantanak, akkor ezen jól látható, hogy részvények, válti kötvények, államkötvények és kincstárjegyek hozama, reálhozama, a kincstárjegyhez képesti hozam többlete, és a szórása, vagyis a kockázata látható. A táblázatra tekintve elég nyilvánvaló, hogy azoknak van igaza, akik azt mondják, hogy érdemes itt befektetni. De játszunk el a gondolattal, hogy ez tényleg nem több, mint pusztán szerencsejáték, és képzeljük el azt a pici játékot, ahol két darab pénzérmét dobunk fel, hogyha fej, akkor 20% hozamunk van, hogyha írás, akkor 10% negatív hozamunk. Ugye a kimenetelek rendre 40%, 2x10%, illetve mínusz 20%. Ennek a játéknak a várható értéke az 10%, a szórása pedig 21%, vagyis megegyezik a részvények nagyjából 1926 és 85 között az amerikai piacon vett hozamával és szórásával, vagyis kockázatával. Mindenki eldöntheti, hogy vajon melyik álláspont képviselőinek van igaza, rövid távon valószínűleg azoknak, akik kaszinónak nézik, hosszú távon viszont azoknak, akik a gazdaság fontos intézményének. Nézzük, hogy a történelem mire tanít minket a pénzzel, a gazdasággal és az emberekkel, akik mindezt irányítják kapcsolatban. Eleinte cserekereskedelem volt, tehát a pénznek nem volt nagyon sok szerepe, és valamikor az ókori Lüdiában, Krőzus király idején, időszámításunk előtt 550-ben jelentek meg az első pénzérmék. Görögországban a laurioni bányák ezüst készlete hivatott fedezni az 5. századtól, szintén időszámításunk előtt, folytatott pénzverést, és ez nagyon jelentős szerepet játszott abban, hogy Athén megszilárdította a hatalmát a mediterrán térségben, olyannyira, hogy a Déloszi Szövetségnek nem csak a vezetője, hanem a kincstárnoka is volt. Egyébként nagyon érdekes, hogy nem volt állami bank, bár bankárok már voltak, a kamat intézménye is létezett, és ezért Pallas Athénének ajánlották föl a többletpénzt, a háború esetén azt onnan kihorták, és amikor a háború véget ért, akkor visszatöltötték. Hát akkor még volt rend az államháztartás menedzselésében. Az első komoly válság Rómához kötődik, ahhoz azt kell tudni, hogy Róma mint város és Róma mint gazdaság körülbelül legalább 1000 évig nem kapott versenytársat a történelemben. Tehát ilyen mechanizmus, ekkora rendszer nem működött sehol a világon, és nyilván ahhoz, hogy ezt a nagy birodalmat működtetni lehessen, egy idő után a pajzán császárok ahhoz a módszerhez nyúltak, hogy higítják a pénzt, ezzel természetesen inflációt idéztek elő, de egy ideig azt az illúziót lehetett árulni, hogy a pénz higításával a római birodalom bővülése is határtalanul fog zajlani. Az időszámításunk szerinti 3. századra ez a helyzet odáig vezetett, hogy a fémpénzek nemesfém tartalma visszaesett 0,5%-ra. A római birodalom összeomlása után a középkorban jó egy évszázadig nincs gyakorlatilag semmiféle pénzügyi rendszer és pénz verés, illetve pénzzel történő árukereskedelem. A 6. századtól indul újra, és nem csak a pénzverése indul újra, hanem a pénz higítása is. Ebben élen jártak azok az uralkodók, akik a római császárokhoz hasonlóan arra használták a megint csak illúzióként jelentkező pénzt, hogy hódításokat hajtsanak végre. Ugyanakkor persze nem csak a királyok éltek ezzel az eszközzel, hanem mindazok, akik részt vettek a pénzverésében. Nem hiszem, hogy ma ez egy jó megoldás lenne, de a 12. században Angliában összegyűjtötték a pénzverőket, és levágták a jobb kezüket, mert olyan szintre fokozódott a pénz higítása. A középkor másik jelentős problémája a kamat felszámításának a problémája volt, amelynek gyökerei egyértelműen ideológiai és vallási vagy vallásfilozófiai jellegűek. Azonban az élet ezt nagyon hamar felülírta, és a 14.-15. századtól mind a mai értelemben vett bankárok és bankok ősei megjelennek, illetve elindulnak a földrajzi felfedezések. Ennek a jelentősége abban áll, hogy a földrajzi felfedezések nagyon kockázatos vállalkozások voltak jelentős tőkeigénnyel, és ahhoz, hogy ezek a vállalkozók, a hajók ki tudjanak futni, ahhoz erre a projektre társaságot kellett alapítani, így a 16.-17. századtól elindul a majdhogy nem modern értelemben vett társaságok alapítása. Ilyen volt a legelső, tudomásunk szerint 1553-ban az Oroszország Társaság, 1600-ban a londoni Kelet-India Társaság, természetesen ekkora verseny a hollandok és az angolok között zajlott, tehát két évre rá a holland kelet-indiai társaság is létrejött, majd 1621-ben a nyugat-indiai társaság, és ez így ment. Igen ám, de ahhoz, hogy a befektetőket meg lehessen győzni, hogy befektessenek ezekbe a társaságokba, nem csak arra volt szükség, hogy nagyon vonzó jövőt mutassanak föl, jó megtérülési lehetőséget, hanem hogy likviditással legyen a társasági befektetésnek, vagyis 17. századtól megjelennek az első tőzsdék is. Természetesen, ahol társaságok vannak, tömegszerű befektetés és tőzsdei spekuláció is kialakul, ott ezek az őrületek egészen komoly válságokhoz vezetnek. A talán legnépszerűbb idézőjelben, vagy legismertebb, az a tulipánhagyma őrület volt, ugye, ami Hollandiában a 16.-17. század fordulóján zajlott, és megdöbbentő, hogy egy tulipánhagymáért mennyi pénzt voltak az amúgy nagyon konzervatív befektetési politikájukról híres hollandok fizetni. A következő zseniális elme az John Law, egy skót volt, aki miután elparentálták őt szülő hazájából, Franciaországban próbált szerencsét, és ahol először egy banki egy kibocsátásra szakosodott bankot, a Bank Generált alapította meg. Ez annyira jól ment, hogy az állam el is vette tőle, és állami bankként ment tovább, miután tönkre ment. Ez ebben az esetben nem az államnak köszönhető, hanem már a koncepció is rossz volt. Ezt is bizonyítja, hogy Law következő vállalkozása, a Mississippi vállalkozás, az szintén egy óriási fellendülésen, majd összeomláson ment keresztül a 18. század első felében. Hasonló mánia zajlott a déltengeri társaság részvényeiben, ami maga Newton is, aki ekkora pénzverde vezetője volt, elég sok pénzt vesztett. Hogy ne csak ilyen spekulációkról és tőzsdei buborékokról legyen szó, hadd mondjak egy másik történelmi példát, a francia forradalom, hiszen itt beszéltünk arról, hogy már az ókorban is a háborúk környékén kellett keresni az egyensúly megbomlását, a francia forradalom óriási inflációval járt, ez megágyazott annak az elégedetlenségnek, ami végül hatalomra segítette Napóleont. Igen ám, de Napóleon se bírt pusztán a pénzhigítás eszközével és erőszakkal megfelelő gazdasági erőre szert tenni, és ezért létrejött valószínűleg a történelem egyik első privatizációja, amikor eladta az amerikaiaknak Louisianát 15 millió dollárért. Természetesen a válságok mennek tovább, de most már nem csak a háborúk miatt, a hódítások, a pénzhigítás miatt, hanem a bankok terjedésével és a bankrendszer fejlődésével a bankrendszer válságai is megjelennek, amelyek az 1820-as években beköszöntenek Angliában, majd 1837-ben és 1857-ben az Egyesült Államokban. 1847-ben egy óriási spekuláció zajlik a vasúti részvényekben, hiszen akkor ez volt a kor internet őrülete. És aranyláz is zajlik, ami azt jelenti, hogy óriási mennyiségű arany jelenik meg. A világtörténelemben korábban csak a gyarmatok kizsákmányolása jelentett ekkora mennyiségű arany megjelenését egyik pillanatra a másikra, és ez például hozzávezetett, hogy az Egyesült Államok is, miként korábban Anglia, az arany standardra tért át, nevezetesen a pénzérméket kizárólag arany alapra és a pénzt arany alapra helyezve nyomták. Belépve abba a századba, amiből nemrég léptünk mi ki, két világháborúval találkozunk, ami nem megdöbbentő módon teljesen szokványosan zajlott. Előtte volt egy viszonylagos fellendülés, háború alatt mindenki eladósodott, óriási volt az infláció, hatalmas költségvetési hiányok alakultak ki, destabilizálódott a gazdaság, tehát ebben egyik se tudott újat mutatni. Ami viszont nagyon fontos, hogy a 20-as években, tehát a második világháborúból és annak a problémáiból történő kilábalás után szinte az egész világon óriási fellendülés veszi kezdetét, ami átterjed az ingatlanpiacra, és a floridai ingatlankrah következménye az, és a rossz gazdaságpolitikáé, hogy 29-re hihetetlen mértékű spekuláció alakul ki a Wall Street-en, és gyakorlatilag a világ minden jelentősebb tőzsdén, és ez vezetett ahhoz az emblematikus tőzsdekrahhoz, ami viszont a nagy válság kezdetét jelentette. A második világháború utáni helyzetet nézve egyértelműen megfogalmazódott az az igény, ami már az első világháború után is, csak akkor nem voltak erre meg az eszközök és az egyetértés, hogy egy új pénzügyi világrend jöjjön létre. Ez a Bretton Woods-i rendszer. Bretton Woods-ban 1944-ben a győztes hatalmak új alapokra helyezték a világ pénzügyi rendszerét. Az addigi többször megszüntetett aranystandard helyett megjelent a dollárstandard, vagyis az aranyra válthatóság az csak a dollárra volt igaz, és a dollárra volt váltható a többi pénz. Ezen keresztül ugye a dollár kulcsvaluta szerepet töltött be a világban. Ennek jelentős közgazdasági hátrányai is vannak, és az 1970-es évekre szétesik ez a rendszer, a dollár megszűnik kulcsvaluta lenni, legalábbis abban az értelemben, hogy nem váltható szabadon aranyra. Ekkor jön az olajválság évtizede, a stagfláció jelentésé, tehát ugye egyszerre zajlik stagnálás és infláció, ami egészen 1982-ig tart, és a 82-től induló nagy fellendülés, ami nagyjából 2000-ig folyt, az utolsó nagy fellendülése a korunknak. Ebben az időszakban nagyon sok minden történt, mi kelet-európaiak tudjuk a legjobban, hogy egy óriási átalakulás ment végbe, a fejlődő piacok óriási fejlődésen és persze válságokon mentek keresztül. 92-ben létrejön a Maastrichti Egyezmény, furcsa módon Soros pont ebben az évben lépteti ki a fontot az európai árfolyam mechanizmusból, de ez már nem akaszthatja meg az európai közös pénzügyi rendszert, amely megindítja a eurót a 2000-es ezredvég előtt, és 2000-ben összeomlik a század, és a történelem, legalábbis az utolsó ezer év történelem, utolsó nagy válsága az internetes válság, ami a 2001. szeptember 11-i nagyon szomorú események hatására egy recesszióban öltött testet. Az elméletekről fogunk egy pár szót váltani, annak érdekében, hogy megnézzük, hogy mit tudnak az elméletek mondani, hogy miért alakulnak ki válságok, miért alakulnak ki nagy fellendülések, és mennyiben képesek megmagyarázni az elméletek a jövőt. Nagyon sokszor hallom azt, hogy a gazdaság és a tőzsde nincs köszönő viszonyban egymással, elszakadtak a pénzügyi és a reálfolyamatok. Én ezt egy ilyen kicsit eltúlzott és meglehetősen megalapozatlan huhogásnak tartom. Tudnék, hogyha megnézzük a második világháború utáni tőzsde és gazdaság történetet, akkor azt látjuk, hogy a kék vonal, ami az Egyesült Államok bruttó hazai termékét mutatja, az viszonylag egyenletes fejlődés mutat. A tőzsdék egy kicsit berzenkednek, a Dow Jones és a Standard & Poor's indexet mutattam itt be. Eleinte lassabban fejlődnek, utána megugranak, majd visszatérnek, vagyis nagyon találó André Kosztolányinak a mondása, miszerint a tőzsde és a gazdaság viszonylata az hasonlít a kutya és a gazdájához. Nevezetesen a kutya és a gazdája elindulnak sétálni, nincs pórázon az ebb, előre szalad, lemarad, előre szalad, lemarad, de a végén ugyanoda fog megérkezni, mint a gazda, a gazdaság. Az elméletek alkalmasak arra, hogy elmélkedjünk a múlt fölött, tehát kitűnő magyarázataink vannak arra, hogy miért volt például 29-ben válság, de azt egyetlen egy közgazdás se tudta pontosan leírni, hogy 2000-ben és 2001-ben lesz egy újabb. A másik probléma, hogy a piaci szereplők nem az elméletek szerint működnek, hanem a saját meglehetősen specifikus pszichikai, szervezésbeli, szabályozásbeli kereteik között működnek, meglehetősen szubjektíven nem tudnak elszabadulni mindattól, ami bennünk emberekben meglehetősen ellentmondásos viszonyt alakít ki a pénzzel és a gazdasággal. Hosszú távon ugye kialakul az egyensúly, megszűnnek a válságok, a tőzsdei indexek követik a gazdaság fejlődését. A kérdés az az, hogy mi van közben, tehát mi történik rövid távon. Úgy tűnik, hogy erre a hagyományos közgazdasági elmélet nem tud túlzottan jó magyarázatokat adni. Ráadásul a válságok nagyon sokfélék lehetnek, ciklikusak, tehát a gazdasági ingadozásokból következőek, lehetnek strukturálisak, mint például a kelet-európai társadalmi átalakulás eredményeként kialakult válság, és aztán hála Istennek most már ennek látjuk az örömeit is, és lehetnek valamilyen eseményhez kötődők, lehet, hogy egy nagyon pici hatás váltja őket ki, és abból burjánzanak egy nagyobb válságba. Néhány gondolat azokról a makrogazdasági problémákról, amelyek részben már történelmi áttekintésben is előfordultak. Ez itt az Egyesült Államok inflációs története múlt század második felében. Ugye az inflációval többször találkoztunk rövid történelmi áttekintésünkben. Itt érdemes megnézni azt, hogy általában olyankor alakultak ki komolyabb gazdasági fellendülések, amikor az infláció vagy magas volt, vagy gyakorlatilag nem létezett. A nagy válságok azok általában a nagy inflációs kilengésekhez tartoznak. Itt ugye megint egy visszafogottabb időszak, és végül az utolsó nagy fellendülés szintén alacsony infláció, vagy legalábbis csökkenő infláció közben zajlott. Tehát a makrogazdaságról egy mondatban gondolkodva, legalábbis az infláció kapcsán kijelenthetjük, hogy a gazdaság az az alacsony, kiszámítható, nyugodt inflációt szereti. Erre is van egy kutyás hasonlatom, Paul Samuelson közgazdász mondta azt, hogy van az inflációnak egy nyugalmi állapota, és ez olyan, mint egy kutya, akibe belerugunk, akkor föláll, megrázza magát, arrébb megy, megint lefekszik, és akkor addig nyugtól van, amíg nem bántjuk. Egyébként ez az egész gazdaságra igaz, hogy egészen jól működik, egészen addig, ameddig valaki ki nem találja, hogy ő ezt meg tudja változtatni, és az jobban fog működni. Ilyen lehet például az állam, aki abban a pillanatban, hogy ilyen ötletekkel előáll, egy dolgot azonnal elér, hatalmas költségvetési hiányt csinál, egyáltalán nem biztos, hogy ettől a gazdaságnak jobb lesz, az viszont biztos, hogy a költségvetési hiánynak negatív következményei lehetnek, infláció, túlzott forráselvonás, az adórendszer problémái, versenyképesség csökkenése, korrupció, rossz adómorál, és sorolhatnánk sokáig. Egy másik ilyen probléma az a fizetési mérleg hiánya, amely szintén leginkább gazdaságpolitikai rossz megoldások, vagy pedig túlkapásoknak az eredménye. Ez eladósodáshoz, valutakrízishez vezet, ezután jön egy kiigazítás, emiatt lelassul a fejlődés, közben megint meglódul az infláció. Van nekem egy kis rövid szösszenetnyi teóriám, hogy létezik az úgynevezett latin-amerikai típusú, vagy orosz válság. Egyébként amerikai bankárok szokták azt mondani, hogy Brazíliában minden gazdasági kiigazítás általában sikeres, olyannyira, hogy legalább 6 hónapig tart. Ez pedig ahhoz hasonlít, amit ugye Mark Twain mondott, hogy nem érti, hogy miért nem lehet leszokni a dohányzásról, neki legalább 20-szor sikerült. Na hát így vannak ezzel a latin-amerikai országok is, és mindjárt megmutatjuk egy rövid kis történet segítségével, hogy ez hogyan is történik. Képzeljünk el egy országot, amely monokultúrás, tehát meghatározóan egy árucikkcsoport kivitelén alapul a gazdaság növekedése, és az itt mutatott külkereskedelmi mérleg szuficitjének az alakulása. Itt a szuficit változását mutatjuk, tehát amikor mínuszban van, az nem azt jelenti, hogy veszteséges vagy deficites az egyenleg, hanem hogy csökken az a képesség, ahogy többletet tud előállítani. Vegyük ehhez azt a tényt, hogy működik egy rossz gazdaságpolitika, ami mesterségesen fix árfolyamon tartja a dollárhoz képest a rubelt, ez mesterségesen magas, ehhez tartozik egy ebből következően mesterségesen leszorított infláció, viszont mivel magas a kockázat a befektetők szempontjából, a nominális kamatok magasak, és emiatt a reál kamatok is magasak lesznek, vagyis kitűnő táptalaja a spekulációnak, egyre több pénz áramlik be. Ez a pénz ráadásul Oroszországban megtalálta a lehetőségeket, hogy lefedezze a kockázatait, majd amikor a kockázat olyan szintre nőtt és elindult a pénzek kivonása, az ugyanebben az időszakban egyre romló külker mérleg és a spekulációs kivonulás együtt apasztotta le a nemzetközi tőketartalékokat, ami a rubel árfolyamának meglehetősen drasztikus változásához vezetett. Látszik, hogy 4 rubel per dollár alól fölugrott 32-33 dollárra, és ezzel természetesen következményként együtt járt a tőzsdeindexek változása is. Itt ugye nekünk meg lesz az RTS index, ami egy dollárban kifejezett, de az orosz tőzsdét mutató index. Látható, hogy majdnem 90%-ot vesztett az értékéből 1998-ban. Tovább lépve, és itt hagyva magára az elméleteket, nézzük, hogy a gyakorlatban mi történik. Ugye a pénzügyi közvetítés egyik legfontosabb területe a tőzsde, de a tőzsde sem önmagában áll, hanem a pénzügyi piacok rendszerében. Megkülönböztetünk pénz- és tőkepiacot, tehát rövid és hosszállátú forrásoknak a közvetítését, megkülönböztetünk azonnali, határidős, opciós és árutőzsdéket. A tőzsdék lehetnek hagyományos értelembe vett tőzsdék, lehetnek elektronikus piacterek, bankközi piacok, elektronikus távkereskedési rendszerek, illetve egyre inkább elektronikus kommunikációs hálózatok, vagyis nagyon sokfajta dimenziója van annak, hogy hogyan működnek a tőzsdék. A háttérben megjelent az európai tőzsdék hálózata, amelyről én most nem fog sok szót ejteni, ez egy külön előadás témája szokott lenni tőzsde elnöki funkciómban, de arra jó példa, hogy még Európában is mennyire kusza, szövevényes együttműködés és verseny létezik a tőzsdék között. A budapesti értéktőzsde éppen ebben az évben csatlakozott be ebbe a rendszerbe azáltal, hogy a Xetra rendszerrel összekötöttük a BÉT rendszerét, vagyis van egy együttműködési megállapodás a német és a magyar tőzsde között. A hagyományos tőzsdék nem csak egymással versenyeznek, hanem mint az előbbi gyors felsorolásból látszik, elektronikus piaszterekkel, kommunikációs hálózatokkal, magukkal a különböző pénzügyi közvetítőkkel, egyre inkább globális szereplővé kell váljanak, részvénytársága alakulnak, magát a tőzsdét is bevezetik a tőzsdére, keresik a kritikus üzemméret megszerzésének a lehetőségeit, összeolvadnak, stratégiai szövetségeket alkotnak, és ki tudja, hogy még mi mindent nem kényszerülnek kitalálni. Tovább lépve azokhoz a szereplőkhöz, akik ezeken a tőzsdéken, piacokon aktívak, a pénzügyi közvetítők és a pénz útjának a működését fogjuk megnézni. Itt találhatóak a megtakarítások. Ez körülbelül úgy képzelhető el, hogy mindaz, ami az önök zsebében van itt a teremben, a bankszámláikon és egyéb helyeken, ez a megtakarítások összessége, ez Magyarországon nagyságrendileg olyan 9000 milliárd forint. Ugye ezt vagy elvisszük egy bankba, elhelyezünk egy betétet, vagy pedig a tőkepiacra visszük, befektetési jegyet vásárolunk, biztosítótársaságnál biztosítást kötünk, vagy valamilyen befektetési és biztosítási kombinációt vásárolunk, illetve elhelyezzük nyugdíjszámlán, nyugdíjalapban, nyugdíjpénztárban. Majd ezek az intézményi befektetők, illetve maguk a hitelintézetek is kapcsolatba kerülnek befektetési szolgáltatókkal, nála, illetve rajta keresztül értékpapírokat jegyeznek, ezáltal a források haladnak tovább, és végül megérkeznek a forrást igénylő vállalati szférába, az államháztartáshoz, illetve azon belül az önkormányzatokhoz. Nem is olyan bonyolult. A pénzügyi közvetítők ugyanolyan kihívásokkal küzdenek, mint maguk a tőzsdék. Náluk is jelentős problémát jelent a verseny, az, hogy ez a verseny egyre újabb forrásokból jön, tehát nem csak a saját szakmájukból. A bankok esetében óriási méretnövekedés és komplexitás növekedés zajlik, pénzügyi áruházakká válnak, tehát szinte mindennel kereskednek és mindent felajánlanak az ügyfeleiknek, ami pénzzel, pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos. A befektetési szolgáltatók is próbálnak, tehát az értékpapírcégek, befektetési bankok kilépni az addig számukra viszonylag szűke megszabott keretekből. Ebből lehetnek összeütközések, tehát versenyhelyzet a bankokkal, de lehetnek összeolvadások, felvásárlások, és ebben a gyilkos versenyben az akvizícióknak bizony egyre nagyobb a szerepe, és itt is ma már alapvető elvárás, hogy aki a világ több pontján szeretne szolgáltatásokat nyújtani, az bizony legyen egy globális szereplő. Az előbb bemutattuk az intézményi befektetőket, és azt mondtuk, hogy ők állnak a megtakarítások között, befektetési szolgáltatók révén eljuttatják a pénzeket a vállalati szférába, az önkormányzatokhoz és az államháztartáshoz. A biztosítókra egy az utóbbi évtizedekben tapasztalható folyamat az, hogy egyre inkább az alaptevékenységük kevesebb pénzt hoz, és a befektetési tevékenység hozza azt a többletprofitot, amire szükségük van. A nyugdíjalapok működését elsősorban a demográfiai problémák, a társadalombiztosítási reformok mozgatják, és végül a befektetési alapok az előző kettőnél rugalmasabban, olcsóbban, hatékonyabban működnek, nagyon sokfajta terméket kínálnak, és ezeknek az alapoknak a fejlődése nyilván a nyugdíjalapokkal és a biztosítók befektetési tevékenységével együtt nagy szerepet játszott abban, hogy az utóbbi két évtizedben, ugye egészen 2000-ig, ez a hatalmas fejlődés végbe ment a világ tőzsdein. Itt is látható egy grafikon, amelyen az Egyesült Államokban működő részvénybefektetési alapok láthatóak. Most ugye hivatkoznék arra a két évtizedre, amiről mint utolsó nagy felendülésről beszéltünk. 82-től 8-10-szeresére nőtt meg az alapok száma és az általuk kezelt vagyon. Az általuk kezelt vagyon az durván kétharmada a bruttó hazai terméknek az Egyesült Államokban. Hát ennyit a gyakorlatról és az elméletről, de még mindig nem értjük, hogy vajon mi vezérli a fejlődést, és mi állítja meg, és megy át, és segíti át válságba. Beszéltünk arról is, hogy a játéknak nagyon nagy szerepe van, hiszen rövid távon a pénzügyi piacok működése nehezen előrejelezhető, sokkal inkább valószínűségi változókkal írható le, semmint a klasszikus közgazdaságtan elméleteivel. Természetesen az embereket nagyon régóta izgatja, hogy vajon hogy lehet nyerni a kaszinóban, mint hogy az is izgatja, hogy hogy lehet nyerni a tőzsdén. De egészen a középkorig, amikor is az arab algebra megjelent Európában, nem volt tudományos megközelítés arra, hogy elemezhetővé váljanak a játékok. Aki először föltette azt a kérdést, hogy hogyan kell felosztani a téteket egy félbehagyott játékban, az Pacioli volt, aki egy ferences szerzetesként funkcionált a maga polgári életmódját nézve, de sokoldalúságáról nem csak ez a kérdés feltevés, hanem az is tanúskodik, hogy 1494-ben megjelent könyvében megalkotta a kettős könyvelés alapjait. Ő nem válaszolta meg ezt a kérdést, ezzel szemben egy filozófus és egy jogász, igen, Blaise Pascal és Pierre de Fermat megválaszolták, és azt mondták, hogy egy játék vonzereje az a játék várható értékétől függ. Ez egyébként egy nagyon zseniális meglátás volt, de rá 100 évre Daniel Bernoulli, a kibírhatatlan férfi tagjairól híres svájci Bernoulli klánnak az egyik tagja, bebizonyította, hogy nem a várható érték, hanem a várható hasznosság mozgatja az embereket. Egyébként ezt Szentpétervár paradoxon néven ismerik, és a mai napig tesztelik a pszichológusok, attól onnan kapta a nevét, hogy Szentpéterváron jelent meg ez a tudományos dolgozat. A következő fontos lépés a matematikai statisztika fejlődése volt, és különösen kiemelendő a normális eloszlás megjelenése, ami szinte mindenben visszaköszön a pénzügyi közgazdaságtan és a pénzügyek területén. Ezt ugye Gauss-görbeképpen ismerjük, egy harangláb görbéről van szó. Valójában nem Gauss, hanem Abraham de Moivre hozta létre a normális eloszlást. Gauss egyébként arról is híres, hogy maga idejének egyik legelismertebb tudósaként, amikor Napóleon bevonult szülővárosába, akkor azért nem romboltatta le, mert ezzel kívánt Gaussnak adózni, de azért a hadisarcot beszedte tőle. A Bernoulli-féle hasznosság elméletet két egyre inkább közgazdászok, és nem matematikusok vagy filozófusok fejlesztik tovább. Ez Jeremy Bentham és később, illetve mellette Jevons munkásságának hatására fejlődik tovább. Majd visszatérve ismét a természettudományok területére, egy nagyon érdekes helyzet alakul ki a múlt század és az azt megelőző század fordulóján, amikor is Henri Poincaré, a híres tudós, egy tanítványát, Louis Bachelier-t arra ösztönözte, hogy a Brown mozgásról, vagyis arról a jelenségről írjon egy tanulmányt, miszerint egy Brown nevű botanikus korábban megfigyelte, hogy van válasz arra a problémára, amit Maxwell és Boltzmann próbált megválaszolni, nevezetesen, hogy egy tartályban a gázmolekulák hogyan mozognak. A botanikus természetesen apró porszentséket vett a mikroszkóp alá, és figyelte a mozgásukat, és ezt nevezték Brown mozgásnak. Bachelier feladata az lett volna, hogy megalkossa azt, amit helyette 1905-ben, vagyis 5 évvel később Einstein alkotott meg, és kapott érte Nobel-díjat. Ezzel szemben Bachelier, amikor lerakta Poincaré asztalára a dolgozatát, annak a címe az volt, hogy a spekuláció elmélete, és a Brown mozgástól az opciós elmélet gyökereig jutott el, de egyben azt is elérte, hogy soha többet tudományos állást nem kapott, mert Poincaré erről intézkedett. A következő fontos lépés az a játékelmélet megalkotása volt 20. század első felének a végén, valahol az első világháború környékén. Ennek az eredeti formája John Neumannhoz, Neumann Jánoshoz, illetve Morgensternhez kötődik, majd később John Nash és szintén magyarként Harsányi János, John Harsányi kapott ezért a munkáért, illetve ezen a területen végzett tevékenységért Nobel-díjat. Ma már a játékelmélet, a gazdasági döntések, stratégiai játékok és Mérő László könyveinek hála, azt hiszem mindenki, vagy legalábbis sokak előtt ismeretes, hogy a természet és egyre nehezebben kutatható területek és problémák megoldásában is szerepet játszik. És ennek a gyors, közel 1000 éves áttekintésnek a végén eljutunk ahhoz, ami a közgazdaságtan talán legizgalmasabb területe, olyannyira a legizgalmasabb, hogy nem is a közgazdaságtané, hanem a kognitív pszichológiáé. Nevezetesen egy Daniel Kahneman nevű úriember kapta meg 2002-ben kognitív pszichológusként a közgazdasági Nobel-díjat, azért, mert mára ennek a disziplinának és egyáltalán a döntéselméletnek a fejlődése a legprogresszívabb irányzata a közgazdaságtannak, és ennek hatása van a mi témánkra, a pénzügyi piacokra, pénzügyi folyamatokra is. Most fogok néhány olyan tényt, érdekességet mondani, amire Kahneman és társai hívták föl az elmúlt évtizedekben a figyelmet, és rá fogunk jönni, vagy egyre inkább megértjük azt, hogy vajon miért alakulnak ki válságok. Én azt ígértem, hogy itt már nem fogok odasétálni a táblához, de nem tudom kikerülni, hogy ki ne aknázzam azt, hogy ez ugye egy nyúl, ez egy kacsa. Most gondoljuk azt, hogy van, aki a nyulat látja benne, van, aki a kacsát, van, aki a tőzsdei árfolyamok emelkedésére, van, aki a csökkenésére számít. Elvileg mind a kettőnek igaza lehet. Jó, van egy olyan történetünk, hogy Móriczka elveszti a pénztárcáját, és elkezdi keresgélni, oda megy egy bácsi, hadd segítsek, Móriczka, mit vesztettél el a pénztárcámat, hol vesztetted el ott, de hát miért itt keresed, mert itt van fény. Na így gondolkodunk mi a tőzsdén, ezt úgy hívják, hogy az információs hozzáférés torzulása, vagyis nem teljes informáltság állapotában, hanem keressük a fényt. A másik ilyen probléma, amit úgy hívnak a pszichológusok, hogy horgonyzás, vagyis referencia pontokat alkotunk, és ezekhez rettenetesen ragaszkodunk, akkor is, amikor már semmi jelentőség nincs a jövő változása szempontjából. Ilyen például az, hogy milyen áron vettünk részvényt. Pedig nem azzal kéne foglalkozni, hogy milyen áron vettünk, hanem hogyha ezt jól tettük, akkor azzal, hogy figyeljük, hogy mikor kell majd eladni, ha nem jól tettük, akkor pedig minél előbb el kell adni, és keresni egy jobbat. Túlzottak a reakcióink. Tehát az ember vehemens fajta, nem csak a racionalitás viszi, hanem az érzelmei befolyásolják. Amikor a piac emelkedik, Szabó László kollégám azt szokta mondani, hogy mindig csak a jó híreket halljuk meg. Akkor a piac éppen csökkenő, recesszív tendenciát mutat, akkor mindig csak a rossz híreket halljuk meg. Tehát mindig túlreagáljuk a helyzetet. De nem csak a helyzetet reagáljuk túl, hanem az önbizalmunk is meglehetősen túlzott. Ez a túlzott önbizalom vezet el a vágyak és a valóság összeütközéséhez. A kognitív diszonancia, pszichológiából ismerős probléma szintén visszaköszön, vagyis attitűdünk és cselekvéseink összeütközésbe kerülnek, amit a cselekvés helyett az attitűd módosításával próbálunk kompenzálni. Nagyon-nagyon félünk a kockázattól, tehát sokkal több pénzt kérünk azért, hogy kockázatot fölvállaljunk, mint hogy amennyit fizetnénk azért, hogy a kockázattól megszabaduljunk. Ugyanakkor jellemző ránk a csorda mentalitás, de attól is félünk, hogy esetleg kimaradunk valamiből. Ezek voltak az egyéni jellemzőink, röviden összefoglalva. De nem egyedül hozunk döntéseket, hanem csoportokban, esetleg a piacokat nézve tömegesen. A társas csoportos viselkedési sajátosságok elemzése, szociálpszichológia területe visszaigazol sok mindent, amit az egyéni pszichológia esetében látunk, de további elemeket tesz hozzá, így például nagyon fontos az előítélet, az önattribúció megjelenése. Egy kolléganőm szokta mondani, hogy azért nem érti meg, kettessel kezdődik a személyszáma. Én ezzel vitatkozom, mert a mi tapasztalatunk az, a nők sokkal hamarabb vonják le azt a tapasztalást, hogy rossz lóra tettek, és lezárják a pozíciót. A férfiak mindig ideológiát gyártanak, a társadalmi státuszukból következően nem engedhetik meg, hogy tévedjenek. Szintén a társas viselkedési jelenségek között figyeltő meg, hogy manipulálhatóak vagyunk. Ugye, hogyha nem ezt a kitűnő előadást fogják nézni a tévében, akkor valószínűleg, ahogy Fábri úr mondaná, pH érték veszik önöket körül, vagyis folyamatosan megpróbálják rávenni őket, hogy a legfehérebb mosópor, a leg, nem tudom én, zöldebb arcot varázsoló fogkefe és hasonlók jelenjenek meg a családi háztartás szertárában, és a befektetésekkel kapcsolatban is működik ez, bár mi leginkább a pH értékre és nem a kamat értékre emlékszünk, de vannak ilyen reklámok is. Nagyon fontos a kultuszok működése szociálpszichológiai szempontból. Hajlamosak vagyunk keresni egy olyan fogódzót, mint például a kultuszok, és követjük őket. Én egy dallasi befektetési ügyfelemet kérdeztem egyszer, hogy eladnál rövidre, tehát árfolyamesésre spekulálva Microsoft részvényeit, és azt mondta, hogy nem, sohase bízzál egy kultusz összeomlásában, tehát sohase add el rövidre. Hát nem sokkal később azért a Microsoft részvényára csökkenni kezdett. És nagyon fontos a guruk megjelenése a piacon, szintén ugye annak a mintára, hogy a kultuszok működnek, vagy igazuk van, vagy nem, de egészen addig, amíg ezt az emberek elhiszik, hogy igazuk lehet, követik őket. Na most mögöttem van egy illusztráció, nem fogom megmutogatni, illetve megmutogatom, mert akkor jelenik meg, azt hiszem, ott fönn. Ez egy tömeg. Önök szerint mennyire dönt racionálisan a tőzsdén? Semennyire. Hát itt a meccsen is azért látszik, ebből ad egy kis ízelítőt, hogy mi mindenre képes. Higgyék el nekem, hogy semmivel sem jobb a tőzsdén, én tapasztalatból tudom. Erre mondta azt Newton, akiről már az elején mondtam, hogy a déltengeri társaság spekuláció során pénzt vesztett, hogy ki tudom számolni az égitestek mozgását, de nem a tömeg őrületét. Hogyan kerül a majom a tőzsdére? Ugye milyen helyes? Gondoltam, hogy ennyi tömeges és egyéb probléma után legyen itt egy csimpánz. Azt kell erről a kitűnő rokonunkról tudni, ugye emberszabású majmok vagyunk evolúciós szempontból, hogy a génállománya mindössze 1-2%-ban tér el a miénkétől, ráadásul egy picit régebb óta gyakorolja a spekulációt a Föld nevű bolygón, mert miközben a modern ember 100 000 éve jelent meg, emberszabású őseink pár 10 millió éve, és hogyha nem tévedek, bár a múltkoriban egy beszélgetésen kijavítottak, de remélem, hogy most jól fogom mondani, a csimpánz 6-7 millió éve. Én mindig azt szoktam végig gondolni, hogy ha van egy ilyen előnyük az evolúcióban korábban megjelenteknek, akkor bizonyára vannak dolgok, amiket ők csinálnak, és mi is, ebből érdemes tanulni, de természetesen az etológia arra tanít minket, hogy sok mindent ők már nem csinálnak, mi viszont igen. Szerintem érdemes figyelni a csimpánzokat az állatkertben, mert lehet, hogy tudnak néhány jó gondolatot közvetíteni arról, hogy hogyan kell sikeresen működni a tőzsdén. Tovább lépve, ugye azt mondtuk, hogy a klasszikus közgazdaságtan sok mindenre nem ad választ. Ezzel szemben nem tartanám ezt az előadást, hogyha nem lenne valami ötletem arra, hogy hol kéne akkor keresgélni. Ez pedig a természettudományok köre. Hát láthattuk, hogy a Brown mozgás az egy botanikus megfigyeléséből, egy matematikus által, egy másik matematikusra ráoktorolt vizsgálat eredményeként vezetett el a spekuláció elméletének a megalkotásáig, és végül ezeken a nyomvonalakon tovább haladva két úriember megalkotta az opció elméletet, ami a közgazdasági Nobel-díjat eredményezte, de az általuk menedzselt alap, az LTCM 98-ban csődbe ment, úgyhogy nem biztos, hogy ez egyértelmű recept. Én azt gondolom, hogy három rövid példával talán meg tudom önöket győzni, hogy van valami kapcsolat a fizika és a pénzügyek között. Ebben az előadás sorozatban, ha nem tévedek, Mihály Győző úr beszélt a kvantummechanikáról, és említette azt, hogy egy Heisenberg nevű úriember létrehozott egy olyan elméletet, amely határozatlansági reláció néven fut, vagyis egy részecskének nem tudjuk egyszerre nagy pontossággal megmondani a helyét is, és a sebességét is, és ez a probléma abból fakadhat, hogy amikor kísérleteket végzünk, akkor befolyásoljuk a kísérlet kimenetelét. Na most gondoljanak az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnökének, Alan Greenspannek a helyzetére, aki folyamatosan figyeli a piacokat, megpróbálja kitálni, hogy a piacok vajon hogyan reagálnak az ő lépéseire, de a piacok figyelik, hogy ő vajon mit fog lépni, annak a függvényében, hogy ők mit csinálnak. És az őrület ez odáig tud fajulni ilyen kvantumfizikai alapon, egyébként soros alapjait hívják kvantum alapoknak, nem tudom, hogy ő Heisenberggel milyen kapcsolatban van, de valószínűleg olvashatott róla, mert elég logikus a kapcsolat. Nos, ezeket a... Most felejtettem el, hogy mit akartam mondani, úgyhogy áttérünk a káosz elméletre. Így működik, egy picike változás a bemenetelben óriási változáshoz vezet a kimenetelben. Remélem, hogy az előadás kimenetelében nem. Ezt hívják pillangó hatásnak, vagyis ugye, hogy a klasszikus példára hivatkozva, hogyha Pekingben megrezegteti a szárnyát egy pillangó, az mondjuk az Egyesült Államokban egy viharhoz vezet. Hát valahogy így működik a tőzsdén is. 1997. januárjában, ha nem tévedek, valahol Dél-Kelet-Ázsiában egy picike taxivállalat nem tudott kamatot fizetni a kötvényeire. Nyárra összeomlott a teljes dél-kelet-ázsiai pénzügyi rendszer a tőzsdével, az összes helyi valutának az árfolyamával, kivéve Hongkongot. Egyébként együtt vacsoráztam egyszer egy fogadáson a hongkongi ilyen fő gazdasági tanács egyik képviselőjével, aki azt mondta, hogy nekik az egy abszolút ego kérdés volt, hogy a Soros őket ne döntse be, úgyhogy bármennyi pénzt szembeállítottak volna vele. Hát mondtam, így könnyű. A káoszelmélet azon a káoszelmélet és a pénzügyek kapcsolata azon alapul, hogy mindkettő nem lineáris, dinamikus rendszereket figyel, és ugye ez a kis változások a bemenetben, nagy változásokhoz vezetnek a kimenetelekben. Erre Ed Lorenz nevű meteorológus figyelt föl, amikor kicsit hányaveti módon vitte föl az adatokat, és mivel lelehagyott egy-egy tizedes jegyet, mindig mások voltak a kimenetelek. Később erre külön tudományág alakult, egy Doyne Farmer és Ed Packard, illetve két fiatalemberről van szó, akik a Santa Cruz-i Egyetem dinamikus rendszerek csoportjában kutattak, nem nagyon figyelt oda rájuk senki, úgyhogy idő után elmentek Las Vegasba és kipróbálták a modelljeiket, hogy hogy működik. Állítólag pénzt kerestek, úgyhogy később az egyik svájci bank megbízta őket, hogy kezeljenek számára pénzt. Ami itt a háttérben látható, az egy fraktál, ez pedig Benoit Mandelbrot alkotta meg a latin fragere törékeny törni igéből, és közgazdasági kérdésekkel is foglalkozott az úriember, tehát ez is egy újabb bizonyítéka annak, hogy nem csak az én fejemben jelent meg a kapcsolat a fizika és a pénzügyek között. És végül egy aktualitás, egy fiatal magyar fizikus, remélem, hogy itt is elő fog adni, Barabási Albert László, mind személyében, mind az általa jegyzett könyvben keresztül, nagyon komoly díjakat kapott az Egyesült Államokban, és nagyon komoly eredményeket ért el. Végolvasva az ő könyvét és más hálózatelméletről szóló tanulmányokat, arra a következtetésre jutottam, hogy a kvantumfizika és a káoszelmélet mellé föl kell vegyük a hálózatelméletet is. Ahogy a Szent János Bogarak, aki olvasta a könyvet, annak biztos beugrik, egyszerre villannak föl valahol ott Borneo őserdeiben. Ennyire fantasztikusan megmagyarázhatatlan az is, hogy a befektetők egyik nap miért ébrednek egyszerre arra, hogy ma eladunk, és ettől leesik az árfolyam, másik nap egyszerre arra, hogy most veszünk, és akkor meg fölmegy az árfolyam. A jövedelem és vagyoneloszlás és mindennek a hálózati megjelenése szintén egy ilyen példa. Az amerikai igazgatótanácsi tagok átlagosan 5 készfogásra tartózkodása, és ennek a gazdasági hatalomnak a működése szintén közvetlen közelbe hozza a hálózatelméletet és a fizikát a pénzügyekhez. A történelemben kihagytam, de most azért néhány gondolat elég, visszatérnék arra, hogy milyen szerepe volt a vallásoknak és a filozófiának a pénzzel kapcsolatos gondolkodásunkra, viszonyainkra. Ugye egyértelműen korlátozó volt ez a viszony, majdnem minden világvallás esetében. Emiatt volt, hogy nagyon sokáig a kamat intézménye, ugye a középkornál említettem, hogy egészen a 12-13. Századig nem lehetett legálisan felszámolni kamatot, persze az akkori vállalkozók ennek megtalálták a kiskapuit, de ebben eléggé merev volt az álláspont. Ha megnézzük az egyes világvallásokat, akkor azonban azt látjuk, hogy merevség és merevség között óriási különbség van. De a háttérben látható a muzulmán hívek gyülekezése, azért ez mégis békésebb, mint egy fradi meccs, és egy picit talán esztétikailag is vonzóbb. Ellenben ezek az emberek nem vásárolhatnak sem bankokat, sem nagyon eladósodott vállalatokat, sem alkoholipari, sem dohányipari, sem hadipari cégeket. Furcsa, hogy hadipari cégekben nem fektethetnek, hiszen azért a muzulmán gondolatok környékén előfordulnak agresszívebbek is a világ marketing folyamatait nézve. Ezzel szemben a katolikus az messze nem ennyire egyértelmű, messze nem csak korlátozó, és időről időre meglehetősen meghasonlott, és amikor már túlzásba is vitte ezt a meghasonlottságot, például azáltal, hogy pénzt kellett fizetni a bűnbocsátó cédulákért, akkor el is indult a protestantizmus, vagyis a reformáció. A buddhisták egyáltalán nem foglalkoznak sokat ezzel a kérdéssel, hiszen számukra a pénz, a vagyon kérdése benne van abban az általános elvonulásban a világ javaitól, és abban az általános önkorlátozásban, amit ők fontosnak tartanak. A brahmanizmus pedig kifejezetten liberális, hogyha valaki járt Benáreszben, akkor ott a folyó lépcsőin együtt üzletelnek a koldusok és a brámánok, vagyis a helyi papok, és próbálják a turistákat valamivel levenni. A kínai nagyon pragmatikus, ezen belül Konfúciusz az egy birodalom építő, vallási gondolkodó szabályrendszerét alkotta meg, megjelenik benne a játékelmélet, nagyon pragmatikus, és alapvetően egy birodalom működésének a pénzügyi alapelveit rögzítette. A taoizmus az egy kisközösségi vallás, és itt természetesen a pénznek nincs szerepe. És akkor néhány záró gondolat. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tartsunk ki a jó befektetések mellett, egy zen buddhista verset idézve, nyugodtan ülni, nem tenni semmit, jön a tavasz, a fű kinő magától. És hadd idézzem még Erik Frommot, aki azt mondja, a bizonytalanságtól, mohóságtól, félelemtől vezérelt átlagember fantázia világban él, noha nem tud róla, olyan tulajdonságokkal ruházza fel a világot, amelyek nincsenek benne, amelyeket ő vetít ki rá. Én azt hiszem, hogy ez a tőzsdén kitűnően nyomon követhető, és hadd idézzem még John Maynard Keynes-t, a múlt század legjelentősebb közgazdászainak egyikét, aki azt mondta, hogy hosszú távon a dolgok rendbe jönnek, a baj csak az, hogy hosszú távon meghalunk. Én viszont a mai előadással arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy addig hogyan élünk, és én azt gondolom, hogy ennek a nem mindegynek az egyik fontos letéteményese, hogy egy jó gazdaságban jó tőkepiac, megfelelő működő pénzügyi piacok működnek. Köszönöm a figyelmet!